Az évközi idő 13. vasárnapja alkalmából sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően most is a Szent Leckével kezdenék, a Szent Leckére irányítanám először a figyelmet. Ez a Szent Lecke a korintusiakhoz írt második levélből való. Testvéreim, ti mindenben kitűntök, a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgóságban és az irántunk táplált szeretetben. Tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is, hiszen ismeritek Urunk Jézus Krisztus kegyelmét. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Nem azért kell gyűjteni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtől, ti meg bajba jussatok, hanem az egyenlőségért. Most az ő szükségüket, a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, s így a javak kiegyenlítődjenek. Az írásban ez áll, aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött. A bajba jutott keresztény testvérek megsegítésének követelménye nem ismeretlen számunkra. Sőt, azt is tudjuk, hogy a segítségnyújtásnak sokszor szervezett formája van. Többször hallhatjuk, hogy a vasárnapi szentmiséken gyűjtést rendeznek. Érdekes módon a most előttünk álló vasárnapon, illetve a mai vasárnapon például Péter fillés gyűjtést végzünk, amellyel a Szent Atya és a Vatikán munkáját kívánjuk támogatni. Ám a gyűjtés akkor is szokásos, amikor valamilyen szerencsétlenség, mondjuk tartós szárazság, áradások vagy földrengés következtében súlyos ínség állapot áll be keresztények lakta településen. Ez a szegényebb közösségeket megsegítő gyakorlat igen ősi eredetű. Hiszen már a kereszténység első évtizedeiben ismert volt. Jól tudjuk, hogy a legelső keresztény közösség Jeruzsálemben jött létre. S ezt a jeruzsálemi közösséget a később alakult gyülekezetek anyaegyháznak tekintették. Az idők folyamán a jeruzsálemi ősegyház anyagi szempontból egyre nehezebb helyzetbe került és szegényé vált. Szent Pál apostol, aki a jeruzsálemiek elsőségét tiszteletben tartotta, szükségesnek érezte, hogy az általa alapított közösségekben gyűjtést rendezzen. Egyébként ezeknek a közösségeknek a többsége egyébként a mai Görögország területén élt. A Szentleckében Pál a korintusi híveket buzdítja a gyűjtésben való aktív részvételre, vagyis az adakozásra. Indoklásként Jézus Krisztus példájára hivatkozik az alábbi csodálatos mondattal. Noha gazdag volt, értetek szegényé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Nagyon szép ez a mondat, érdemes megismételni. Krisztus noha gazdag volt, értetek szegényé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. A mondat tartalmilag rokon a Filippi levélben olvasható himnusz bevezető soraival, amelyeket szintén idézek. Jézus Krisztus isteni mi voltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett föl, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. A korintusi levélben Szent Pál ugyanazt mondja, mint a Filippi levél ünnepélyes szövegében, de jóval egyszerűbb formában. Krisztus gazdag volt, hiszen isteni létformában Istennel volt egyenlő. Ám értünk való szeretetből lemondott az isteni létforma előnyeiről, s vállalta a mi korlátokkal teli emberi létünket. Ám éppen Isten fiának szegényé válása tette lehetővé, hogy mi gazdagok lehessünk, vagyis Istennek életében részesedhessünk. Nagyon szépen kifejezi ezt a tényt karácsony ünnepének egyik liturgikus imádsága, az úgynevezett harmadik karácsonyi prefáció, amelyből szintén idézek. A mai napon felragyogott benne megváltásunk fénye. Az örök ige gyarló emberségünket magára vette, és ezzel a halandó emberre fogyhatatlan dicsőség származott. Sőt, csodálatos cserével miénk lett isteni örök és boldog élete. Jézus Krisztus felénk tanúsított segítő készsége nem csak példa számunkra, nem csak arra ösztönöz, hogy osszuk meg egymással javainkat, hanem egy mélyebb valóságot is tudatosít számunkra. Arra tanít, hogy a rászoruló testvéreink megsegítését olyan lehetőségnek tartsuk, amellyel Isten és Krisztus jóságos hozzánk fordulására válaszolhatunk. Sőt, úgy tekintsük a segítségnyújtást, mint amely által magának Krisztusnak a szeretetét folytatjuk. Ha valóban krisztusi lelkülettel fordulunk a rászorulók felé, akkor nem csak egyszerűen jót teszünk, hanem magának Krisztusnak a szeretetét jelenítjük meg számukra. Nagyon érdekes és tanúságos, hogy Pál nem azt kívánja a korintusi keresztényektől, hogy a gyűjtés során mindenüket odaadják, és így teljesen szegényé váljanak. Pál arra buzdít, hogy mindenki a lehetőségei szerint adjon, szabadon és nem kényszerből. Az adakozás célja a testvéri egyenlőség, vagyis az, hogy mindenki emberhez méltó életet élhessen. Az apostol finoman arra is utal, hogy nem csak az anyagi javak területén szükséges az igazságos megosztás, hanem a lelki javak területén is. Pál voltaképp arra buzdít, hogy az egyházon belül a szolidaritás és az együttérzés szemleme legyen a meghatározó. Javainkat ne kizárólagos tulajdonnak tekintsük, hanem készek legyünk azokat másokkal megosztani, főleg akkor, amikor nyilvánvaló szükséghelyzettel találkozunk. Szabadjon most áttérni az evangéliumi szakaszra, amely meglehetősen hosszú. Hivatalosan ezen a vasárnapon Szent Márk evangéliumából az 5. fejezet 21. versétől a 43. versig tartó részt olvassuk föl, de lehetőség van a szöveg rövidítésére is, és én most élnék ezzel a lehetőséggel, figyelembe véve a rendelkezésemre álló időt. Tehát a szakasznak egy rövidebb formáját olvasom föl, azt a formát, amelyben egy halott kislány feltámasztásáról van szó. A hosszabb szövegben egyébként ehhez még egy másik csoda is kapcsolódik, egy betegasszony meggyógyítása. Hallgassuk tehát a rövidebb változatot. Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tópartján nagy tömegsereg lett köréje. Ekkor oda jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte. Halálán van a lányom, Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte és tolongott körülötte. A zsinagóga előjárójának házából jöttek és közölték. Meghalt a lányod, miért fárasztanád tovább a mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga előjáróját. Ne félj, csak higgy! Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek se engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az előjáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk. Mit lármáztok itt? Mit sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Azok erre kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt. Maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement a helyiségbe, ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki, Talita kum, ami annyit jelent, kislány, mondom neked, kelj föl. A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. 12 éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak. Az evangéliumi szakasz elején arról olvasunk, hogy egy magas tisztséget betöltő személy, akit Jairusnak neveznek, Jézushoz megy, és leborul előtte, s leborulva kéri Jézusnak a segítségét beteg leánya meggyógyítása érdekében. Jairus a zsinagóga előjárója. Egy, miként mondtam, magas, tiszteletteljes állást betöltő személy. Feladata a zsinagógai Isten tisztelet vezetése, illetve az Isten tisztelet feladatköreire alkalmas személyek kiválasztása. Emellett az ő felelősségére van bízva a zsinagóga épületének a gondozása és karbantartása is. Jézus a kérésre, Jairusnak ezen kérésére késznek mutatkozik arra, hogy segítsen, elindul tanítványaival együtt Jairus háza felé. És ekkor történik az, amiről most a szövegben nem hallottunk, ekkor történik az, hogy egy beteg asszony, egy 12 éve vérfolyásban szenvedő asszony hátulról Jézushoz közelít és megérinti ruháját, és az érintés után meggyógyul. Ezt követően pedig Jézus szembesíti az asszonyt ezzel a ténnyel, de nem negatívan, nem szemrehányóan, hanem bátorítóan, hangsúlyozva, hogy az asszony a hite által elnyerte a gyógyulást. És ekkor következik a folytatás, mármint a Jairus történet folytatása. Jairus házából hírnökök jönnek, és a leány halál hírét hozzák. Ha küldöttek, úgy értékelik a helyzetet, hogy most már fölösleges tovább fárasztani Jézust. Szavaikban az az emberi gondolkodásmód tükröződik, mely szerint egy súlyos beteg csodás meggyógyítása még lehetséges, de egy halott életre keltése már nem. Jézus azonban egészen más módon ítéli meg a helyzetet. Ő az apához fordul, Jairushoz fordul, és hitre buzdítja, hangsúlyozva, hogy az apa hite az segítségére lehet az elhunyt leánynak. Nagyon tanulságos ez a mozzanat, amely azt mutatja, hogy a hit az nem kizárólag saját magunk számára lehet támasz. A hit által nem csak saját magunk számára nyerhetünk segítséget, hanem mások számára is. Amikor Jézus megérkezik Jairus házához, akkor csak három kiválasztott tanítványt enged be a házba. s amikor belép a szobába, illetve a szoba előterébe, ott találja a halott siratókat. A halott siratás, amely fuvolaszó kíséretében hangos lármával járt együtt, jól ismert szokás volt a zsidóságban. A hozzátartozók és hivatásos halott siratók végezték. Jézus a sírás abbahagyására szólít fel, azzal az indoklással, hogy az egész ceremónia nem felel meg a lány állapotának. A siratás halottnak való, a leány viszont csak alszik. Jézus az aludni igével nem csak enyhíteni akarja a halál félelmetes mi voltát, hanem azt kívánja kifejezésre juttatni, hogy a halál, épp úgy, mint az alvás, nem végleges valóság. A jelenlévő halott siratók mindezt nem értik meg. Az a biztos tudat, hogy a leány igenis meghalt, annyira ellentmondásban áll Jézus kijelentésével, hogy a tragikus helyzetről elfeledkezve nevetésben törnek ki. Gondoljuk csak át ezt a helyzetet, hogy siratásra fogadnak föl személyeket, akik nevetni kezdenek. A siratók nevetőkké válnak, annyira képtelenek elfogadni Jézusnak a helyzet értékelését. Jézus azonban nem törődik ezzel a negatív hozzáállással, hanem belép a szobába, ahol a kislány van, majd megfogja a gyermek kezét és felszólítja őt. A kéz megragadása nyilván a hatékony segítséget juttatja kifejezésre, és egyben nagy nyomatékot ad annak, ami utána következik, mégpedig, hogy a kislány fölkel és járni kezd. 12 éves, vagyis még fiatal, de a zsidóknál ez már a határ volt, vagyis a 12 éves lány már alkalmas volt a házasságra, alkalmas volt a felnőtt életre. És nagyon érdekes az is, hogy Jézusnak gondja van arra, hogy adjanak enni a kislánynak. Ezzel is nyomatékosítja, hogy ez a kislány él, és hogy a szülőknek most már kötelességük róla ismét teljes mértékben gondolkodni. A mai szentírás tudomány egyik alapvető állítása, hogy az evangélisták húsvét fényében fogalmazták meg műveiket. Vagyis a húsvét utáni új megértés alapvetően meghatározta azt, ahogyan Jézus földi működését bemutatták. Ez a megállapítás különösen is érvényes a mi szakaszunkra, hiszen húsvét üzenete, Jézus föltámadásának a boldogító örömhíre adja meg az elbeszélt epizódnak a teljes értelmét. Amennyiben a keresztény hit alappillérévé teszi azt a reményt, hogy az ő félelmetesnek és véglegesnek tűnő halál nem más, mint időben behatárolt alvás, melyet követ majd az új életre való felébredés. Jézus, aki minden kétely ellenére már Jairus házában diadalmaskodott a halál fölött, még inkább diadalmaskodni fog, amikor parúziájakor föltámadott életében részesíti majd azokat, akik belé vetett hittel hunytak el. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre kell, hirdeti Szent Pál apostol, és a mai evangélium arra hív, hogy ezt a hitet mi is fogadjuk el, és ezt a mondatot, ezt a páli mondatot bátran valljuk embertársaink előtt. Főleg azok előtt, akik a mi támaszunkra, vigaszunkra rászorulnak.
Lelkiségi óránkban Kocsis Imre atya magyarázta a Szentírást.
Ki lesz majd az élete?